Kitöltöm az én lelkemet minden testre, így szól az Úr. Fiaitok és lányaitok profétálni fognak, vének álmokat álmodnak, ifjaitok látásokat látnak. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Pünkösdi Isten tiszteletünket fennálló énekkel kezdjük, testvérek, a 188. dicséretünket énekeljük. 188. dicséretünk e pünkösd ünnepében. Keresztség sákramentumát szolgáltatjuk majd ki. A mi Urunk Jézus Krisztus szerezte a keresztséget, tanítványainak ezt mondta, nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mind azt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok a világ végezetéig. Amen. Keresztelésre készülve a 329. dicséretünk második versét énekeljük, nem éltem még e föld színén. Hallgassuk meg azokat az igéket, amelyeket most a keresztelő alkalmával a családnak és a gyülekezetnek felolvasok. A János írása szerint evangélium harmadik részében, az 5. és 6. versben olvassuk. Jézus így felelt, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Gyülekezet foglalja el helyét. Kedves keresztelő család, kedves gyülekezet! A keleti világban valószínű a sivatagi utazóktól származik egy közmondás, hogy amikor a sivatagban utaznak és fúj a szél, gyakran úgy hallatszik, mintha sírás lenne, és erre azt mondják, hogy sír a sivatag, mert kert akar lenni. Azt gondolom, hogy ez világítja meg azt, hogy mit is jelent víztől és lélektől születni. Ez nem két külön dolog, hanem a víz az életet jelenti. Mindannyiunk élete akkor lesz igazán tartalmas, amikor a sivatagból kert lesz, amikor az élet megjelenik benne, hiszen a csillagászok is, amikor idegen bolygókat kutatnak és az élet után kutatnak, akkor először azt keresik, hogy van-e ott víz. Tulajdonképpen maga az élet ez, ahogy mondtam, a Szentlélek és a víz, az nem két külön dolog, nem úgy van, hogy mi vízzel keresztelünk, aztán esetleg majd a Szentlélek keresztsége is jön, ez egyet jelent, Jézus egy keresztséget szerzett, de elmondta azt, hogy a Szentlélek nélkül, újjá születés nélkül csak a testtől született élet van. Ezért halljuk a pünkösdi történetben majd azt, hogy Isten kitöltötte lelkét minden testre, ez van az eredeti szövegben, azért, hogy az ember ne csak test legyen, ne csak biológiai élete legyen, hanem kapcsolatba lehessen az Úristennel, az ő gyermeke legyen, így legyen élet célja, békessége, üdvössége a Földön, és majd egyszer az örökké valóságban. Lehet-e ennél nagyobbat és jobbat adni egy kisgyermeknek, egy kis induló életnek, mert a keresztség látható jele erről az életről beszél, erről az élet lehetőségről, amit a Szentlélek által nyerhetünk, hogy testben és lélekben, Isten és emberek előtti kedvességben növekedhet ez a kisgyermek. Amikor rátok családra bízta az Úristen az ő nevelését és védelmét, akkor még egy nagyon fontos dolgot el kell mondani, Jézus ígéretét, hogy nem vagytok magatok, íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, mondja. Éppen a Szentlélek által, a pünkösdi lélek által lehet ezt az ígéretet komolyan vennünk. A jó napokban is, a rossz napokban is velünk van, és ezáltal igazán megtapasztaljuk azt, hogy a Szentlélek által maga Jézus, a megváltó Krisztus, és a mi atyánk, a Szent Háromság Isten van velünk. Ezt az ígéretet komolyan kell vennünk, és azáltal vesszük ezt komolyan, ha ezt kérjük, ha erre számítunk, és ezért hálát adunk. Amen. Most pedig kérjük a gyülekezetet, hogy a keresztelő családdal együtt valljuk meg azt a hitet, amelyben ezt a gyermekünket és minden gyermekünket nevelni szeretnénk, az egyetemes keresztjén egyház hitvallását, az apostoli hitvallást mondjuk el. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitünk megvallása után még két kérdést intézek hozzátok, amelyre hallható szóval Isten és a gyülekezet előtt feleljetek. Jöjjenek ki a keresztelők. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szentegyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék, ha így van, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, kérdezem ezután, hogy őt mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy hitéről majd a konfirmáció alkalmával önként tehessen vallást Isten és a gyülekezet előtt, ha így van, felejétek, ígérjük. Imádkozzunk azért, hogy ez valóban így lehessen. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked ezért a kisgyermekért, az ő életéért, köszönjük az örömet, a reménységet, amit benne a szűkebb családnak adtál, és köszönjük, hogy a keresztség által gyülekezetünket is szaporítod, és ő a te népedhez tartozik. Köszönjük szent lelked ígéretét, aki el tudja majd vezetni a Krisztusban való élőhitre, boldog és teljes emberi életre. A legjobb és legbiztosabb kezekbe tesszük az ő életét most. Kérünk, őrizd meg testi és lelki egészségét. Adj a szülőknek, a családnak erőt, szeretetet és bölcsességet a felneveléséhez, és add, hogy őt a te félelmedre és szeretetedre megtanítsák, és hitéről majd ő maga tehessen vallást. Köszönjük, hogy mindezt azért kérhetjük és várhatjuk, mert Urunk, te azt ígérted, hogy jó és rossz napokon, örömben és bánatban, minden napon velünk leszel. Hálát adunk ezért neked, és kérjük, hogy a te ígéreted teljesedjen be rajtunk. Amen. Gyere ide. Mi a neved? Henrik, hajtsd meg ide a fejedet egy kicsit. Henrik, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Henrik, áldjon és őrizzen meg téged az Úr, világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa rád az Úr az ő arcának világosságát, és adjon neked testben, lélekben való növekedést, Isten és emberek előtti kedvességet. Amen. Gyülekezet felé fordulva most áldáskérő énekként a 134. Zsoltár harmadik versét énekeljük, megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen. Elfoglalja helyét, keresztelő helyre mehetnek. Folytatjuk Isten tiszteletünket. A 370. dicséretünk mindhárom versét énekeljük. 370. dicséretünk, Jövel, Szentlélek Úristen.
Szívbéli szent bizonságból.
Mi segítségünk és pünkösdi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön a Szent Háromság Istentől, aki az ő kegyelmének lelkét töltötte ki ránk. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, Isten igéjét, a pünkösdi örömhírt, amely szól az most hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részéből, a második fejezet első 13 verséből. Leülve hallgassuk Isten igéjét.
Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld nemzete között éltek. Amikor az zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták: íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a magunk anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában, és Kapadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréne mellett van, és a római jövővények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymást: mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolodva mondták: édes bortól részegettek meg.
Isten tegye áldottá közöttünk az evangélium hallását, gyertek feleljünk imádságban Isten megszólító szavára. Szent Háromság, egy Isten, pünkösd ünnepén hálaadással, szégyenkezéssel és reménységgel állunk meg előtted. Hálaadással azért, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus mennybe menetele után nem hagytad a te népedet árván, hanem szent lelkedben, a mi vigasztalunkban jelen is akartál lenni, és jelen is vagy. Köszönjük, hogy általa hihetünk és bízhatunk a mi atyánkban, általa valhatjuk Úrnak, megváltónknak Jézus Krisztust, általa van egyházad a földön, amelynek mi élő tagjai lehetünk, és azok is maradunk. És szégyenkezéssel is ünnepelünk, atyánk, mert olyan lélektelenül élünk, mintha lelked nem volna velünk. Olyan erőtlenek az imádságaink, a tetteink, a bizonyságtételünk, a kereszténységünk. Olyan langyos és megkopott az életünk. Világítanunk kellene, és mi inkább füstöt árasztunk. Erővel kellene szólnunk rólad, és mi sokszor félünk, és visszahúzódunk. Bűnbánattal valljuk meg ezt, és kérjük, hogy a te lelked oldozzon fel minket, részesítsen a te megbocsátó atyai szeretetedben, hogy igazán megtöltekezhessünk erővel, mert ez a reménységünk is, hogy hiszünk Szentlélekben, és ezért remélhetjük, hogy te ma is kitöltöd ránk az erőnek, szeretetnek, józanságnak lelkét. Különösen is kérjük a te lelked tüzét és világosságát most a mi Isten tiszteletünkre, és a hirdetett ígére, valamint a látható szentjegyekben való részesedésre. Tedd azt üzenetté, és formálj bennünket igazi közösséggé veled és egymással. Köszönjük, hogy szent lelked hatalmasabb minden gonosz léleknél, és átélhetjük, hogy ha mi gonosz létünkre szülőként tudunk a mi gyermekeinknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább adsz te nekünk szent lelket, ha kérjük tőled. Alázatosan kérjük hát, Isten élő lelke, áldva szállj le ránk. Amen. Gyülekezet, foglaljon helyet, és a gyermekek tanítását hallgassuk meg, kérjük, hogy jöjjenek.
Szervusztok, viszont. Gyertek csak. Kitesszük. Az összes törpék is itt vannak. Henrik fiam is megjött. Jól van, odaállj, fogd meg a nagyocskának a kezét, úgy, önt meg beengeditek úgy. Na most fogd meg úgy. Oké. Nagy-nagyot köszönünk. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Ugye, ezt a szerszámot vagy játékot már múltkor egyszer bemutattam. Ugye tudjuk, mi ez. Ugye ez a napelemes helikopter. Ugye oda vittük az ablakhoz, hogy megmutassam, hogy valóban, ha oda tesszük a fényre, akkor mozog. Gyorsan megmutathatod neki. úgy, ahol szépen süt a nap, hogy ez tényleg működik, de mást akarok ezzel most példázni. Ott a sarkában van, szépen beveri a fényt, oda vigyed. Aha, pörgött? Köszönöm. Szóval nem hamisítvány a dolog, igaz? Jól van. Na, de most ez azért, mert reggel megláttam, és eszembe jutott, hogy 50 évvel ezelőtt egy balatoni nyaraláson kicsi családok együtt voltak, és ott egy barátom, aki később közlekedésmérnök lett, az első tervek megszülettek egy sugárhajtású helikopterre. Na most nyilván az elkezdő 50 évet nem avval töltötte, hogy épít egy helikoptert, és fölhívott a minapot, gyere át, átmentem, és megmutatta, hogy na, szereztem egy tupolylev, na, hogy mondják, így mondják, ugye, a gázturbinát, ugye ezek a 200-asok ismerjük, és elindul a nagy projekt, már ő is nyugdíjas és őszhajú, lesz helikopter, ha nem is sugárhajtású, ez egy marhaság magunk szólva, de valami nagyon komoly meghajtással. És így mondom neki, hogy mivel töltöd az időd, menekült a szervizem, azt mondja, építem a helikopterem, és akkor eldöntöttem, hogy én is repülni akarok azon a helikopteren, hiszen együtt határoztuk el, hogy építünk egy ilyet. Hány évvel ezelőtt? 50. Szabad lemondani a terveinkről? Nem. Úgyhogy, ha repültem a helikopteren, be fogok nektek számolni erről. Feltéve ugye a kísérlet sikerül, és a kísérletezők élve maradtak, mert azért ugye egy ilyen gázturbinás helikopter az nem gyerekjáték. De ha nem fog menni, akkor inkább építünk egy rakétát, jó? Na, akkor áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Szervusztok, akkor menjetek!
Az ige hirdetésre készülve a 171. dicséretünket énekeljük. 171. dicséret. Hallgassuk meg az igehirdetés alapigéjét, amely a felolvasott igének a folytatása képpen hangzik az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének 14. versétől a 21. versig tartó szakaszt olvasom. Ekkor előállt Péter a 11-jel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra, mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Hanem ez az, amiről Joel így prófétált. Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és lányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló lányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is prófétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lent, vért, tüzet és füstfelleget. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.
Köszönöm.
Kedves testvérek, azt gondolom, minnyájan tapasztaljuk, hogy a nagy keresztény ünnepek közül talán a legjobban a pünkösd kopott meg. Olvastam néhány évvel ezelőtt egy németországi statisztikát, megkérdezték az utca emberét, hogy mit tud karácsonyról, mit tud húsvétról, mit tud pünkösdről. Az emberek legtöbbet karácsonyról tudtak, és a legkevesebbet pünkösdről. Pedig különös módon az első pünkösd története ennek pont az ellenkezőjéről szól. Pünkösd volt a legzajosabb, leghangosabb, leglátványosabb ünnep. A karácsony, ahogy énekeljük is az énekben, egy csendes éjnek a története. Csak néhány pásztor ember hallja az angyalok énekét, bármilyen nagy dolog is az, hogy Isten emberré lett, ez elrejtetten történt. Húsvétnak, a feltámadásnak még emberi tanúja sem volt, a feltámadott Jézus pedig nem jelent meg a világnak nyilvánosan, nem rémítette meg az ellenfeleit. Gondoljuk meg, hogy milyen rémület támadt volna, ha megjelent volna a főpapoknak vagy Pilátusnak a házában. Csupán az övéinek okozott örömöt, amikor megjelent előttük. De ahogy hallottuk is a leírásban, a pünkösdi történet egészen más. Azt olvassuk, hogy szélrohamhoz hasonló nagy zúgás támadt, és ezt nem csak a tanítványok hallották, akikre tüzes nyelvek formájában leszállt a lélek, hanem úgy gondolom, hogy az a 120 főnyi sokaság is, amelyik ott volt, én úgy gondolom, hogy így olvastuk, hogy mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, az előzményekből kiderül, hogy egy nagyobb gyülekezet imádkozott ott, El Greco pünkösd című festményén, talán ezt érezte meg, mert nem csak az apostolokat festette oda, hanem azokat is, akik ott voltak és várták Jézus ígéretének a beteljesedését. Máriával és a többiekkel együtt. Komolyan vették Jézus ígéretét, és imádkozva maradtak együtt. Nem csak ők hallották ezt a zúgást, hanem ezt olvassuk, hogy azok az emberek is, akik a nagy aratási ünnepre, vagy a sinai törvényadás ünnepére, mert hiszen a zsidóknál ez volt az ünnep, zarándokként följöttek a diaszpórának, a szétszórtságnak minden helyéről, hallották ezt a zúgást, az apostolok elvegyültek közöttük, és az Isten hatalmas dolgairól beszéltek, ahogy hallottuk is, mindenki a maga nyelvén hallotta ezt a dicsőítő prédikációt. Valójában tehát nem egy csöndes összejövetel volt a pünkösd, nem így kell magunk elé képzelni, hanem egy zavarban lévő sokaságot, megdöbbent sokaságot. Könnyen össze lehetett téveszteni az apostolok csoportját egy megrészegedett társasággal, akik tudjuk, hogy ilyenkor fölszabadulnak a gátlások, és az éjszaka közepén is szoktak hangoskodni, kiabálni. És föltesszük a kérdést, amit ők is föltettek, hogy mi akar ez lenni, miért történt mindez így? Miért ez a zúgás, miért ez a zaj, miért ez a nagy erő a szélnek, a szélviharnak, így olvassuk, és a tűznek az ereje, mi történt? És ez az első pünkösdi kérdés igazán, hogy miért változott Isten módszere, hogy így mondjam, most már nem csöndben cselekszik, hanem kilép az utcára, az ő korábbi tetteit nyilvánossá teszi. Igen, itt egy új korszak hajnalán vagyunk. A Szentlélek által Isten meg akarja mutatni azt, hogy ő az egész világot át akarja formálni. Most már egészen nyilvánvaló, hogy a Föld végső határáig el kell terjedni az evangéliumnak, minden népnek, minden nyelvnek hallani kell, és Isten gyönyörködik abban, hogy minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Hála Istennek, a mi magyar nyelvünkön is hangzik az ének. Amikor Isten kegyelme kiárad a lélek által, akkor egy olyan forrás fakad fel, amelyik az egész földet, sőt mondhatnánk, az egész kozmoszt átfogja. Jézus azt mondja Nikodémusnak azon az éjszakai beszélgetésen, amikor ez az öreg ember nem egészen érti, hogy mit is jelent az újjászületés, az Isten újjáteremtő munkája, hogy a szél fú, ahová akar, a zúgását hallod, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Zúgását hallod. Néhány évvel ezelőtt Hollandiában egy barátom elvitt a tengerpartra telepített szélerőműhöz, ahol százával működtek a turbinák, és némi büszkeséggel mondta el, hogy ez az energia, amit itt termelnek, 100 000 háztartásnak egy éves áram szükségletét képes biztosítani. Tudjuk, hogy ott évszázados hagyományai voltak a szélmalmokkal, a szél erejének a felhasználására. Nem csak őrültek, hanem számos gépet, üzemet is működtettek akkor, amikor még más energia nem nagyon volt. És ma is csodálatos az, hogy hogyan lesz világosság, hő, mozgás abból az energiából, amelyik kifogyhatatlanul árad a tenger felől. Csak fel kell fogni. Valahogy így képzelem a Szentléleknek a munkáját is, a szélviharhoz hasonló zúgást ott Jeruzsálem utcáin. Nem túlzás talán ahhoz hasonlítani, hogy Isten malmai elkezdtek őrölni igazán. Nem úgy, ahogy a közmondás mondja, hogy lassan őrölnek, néha az is igaz, ki kell várni, de néha úgy, hogy hatalmas erővel jelenik meg ebben a világban, váratlan sebességgel. Azért van ez, testvéreim, mert az utolsó nagy világkorszak, az üdv történetnek az utolsó nagy világkorszaka a Joeli profécia szerint teljesedett be, ezt is idézi Péter, és itt tulajdonképpen az utolsó napokat, amikben élünk, mert abban élünk Jézus Krisztus óta, pünkösd óta, olyan erőként ábrázolja a Szentírás, mint amilyen a teremtésnek az ereje volt. Mit is olvasunk a teremtés történetben? Sötétség volt a mélység színén, káosz volt, és az Isten lelke ott lebegett a vizek felett. Régi biblia fordítások egy kicsit mulatságos módon így fordítják, de nagyon jól, hogy ott kotlott a vizek felett. Mert tulajdonképpen erről van szó, hogy a Szentlélek, mint egy anyamadár a fészke fölött, úgy vigyázott erre a kaotikus, össze-vissza lévő világra, a sötétség fölött volt, és ebből az anyai szeretetből született meg az élet, a szép rend, a kozmosz. Most is Joel proféciájában hasonló kozmikus jelekről olvasunk. Vér, korom, füstfellek, hát ezek már az embernek a munkáját is és bűneit is jelzik, és valamiféle ítéletet. De mit is mond a pünkösdi üzenet? Hogy az Isten lelke ezek fölött, a kaotikus jelek fölött ott van. Ott lebeg az Isten lelke. Nem ezekben van, nem ezekben a különös, furcsa és rémisztő jelekben van jelen a Szentlélek, hanem ezek fölött. És készíti elő az Úr nagy és dicsőséges napjának a fölragyogását. Ezért hadd kezdjük most a Joeli proféciát a végén. És azt kérdezi tőlünk pünkösdi gyülekezettől ez az ige, hogy tudod-e így látni ezt a világot, a sötétséget, ami körülvesz bennünket. Azt a világot, amelyikben eltakarja a napot a füstfelleg, a vér és a káosz. Sokszor a mi életünk is ilyen. Tele van káosszal, rendezetlenséggel. Jézus ígérete szerint figyelhetsz és hallhatod a szél zúgását. Hallod, hogy Isten malmai őrölnek. Isten országa közelít. Isten újjá teremtő energiájának az áramába állhatunk, és megtapasztalhatjuk azt, amit a sasról mondanak, hogy az ráül a viharokra, a viharok szárnyára, és azzal emelteti fel a viharok fölé önmagát. Ez volt Péter apostol prédikációjának nagy üzenete. hogy a káosz felett ott lebeg az Úrnak lelke, felette van ennek, és mindig felette van annak, amit látunk, azokat a jeleket, amelyek néha elborzasztanak, vagy elcsüggesztenek bennünket, ezzel szemben ad nekünk bátorságot és reménységet. Aztán látjuk, hogy azért volt ez igazán nagy erő, és azért jó hasonlat a szél, vihar, vagy egyáltalán a Szentléleknek a görög elnevezése maga is ez, hogy szél. Ugye tudjuk, hogy beszélünk pneumatikus orgonákról, ami nem azt jelenti, hogy a Szentlélekkel működik, hanem azt, hogy a szél irányítja. Azt látjuk, hogy ez az isteni energia áram át tudja törni azokat az akadályokat, amik olyan áttörhetetleneknek tűnnek. Az, hogy olyan sokféle nyelven beszélünk, milyen nehéz nyelveket egyező hitre vezérelni. Aztán át tudja törni az életkori akadályokat. Ifjak és vének, szolgák és szolgáló lányok. Milyen nagy akadályok lehetnek ezek emberileg nézve. De amikor Isten lelke működni kezd, akkor eltávolítja ezeket az akadályokat az útból. Megszólalnak azok, akik eddig némák voltak. Olyan ez, mint mikor egy szélvihar, egy akadályt elsodor, eltávolít az útból. Áthidalhatóvá válik minden akadály a nyelvek között, a népek között, az életkorok között, a társadalmi különbségek között. Mi sokszor az akadályokra hivatkozunk. Mi azt mondjuk, hogy mit, miért nem lehet megcsinálni. Ugye sokszor ezzel kezdjük, amikor valami tervbe belefogunk, rögtön felsoroljuk az akadályokat. Pünkösdi lélek éppen arra bíztat bennünket, hogy vesztek erőt, miután a Szentlélek eljön reátok. De idézhetném az éneket is. Amint vagyok, nincs semmi gát, kegyelmed mit ne törne át. Pünkösnek az a nagy üzenete, testvéreim, hogy Isten minden emberi akadályon keresztül és annak ellenére is tud munkálkodni. Amikor azt mondjuk, hogy hiszek Szentlélekben, akkor éppen ebben a nagy pünkösdi erőben és munkában hiszünk. De amit eddig elmondtam, valaki azt mondhatná, hogy hát ez rajtunk kívülálló dolog, mint hogy a szél fú, ahová akar. Nem tudunk semmit tenni, se ellene, se érte, legfőjebb a vitorláinkat tudjuk előkészíteni. Ez tőlünk független munkája az Istennek. Valóban rá kell csodálkoznunk arra, hogy a szél fú, ahová akar. Hogy Isten lelke szabad, szuverén Úr. Nem mi irányítjuk, nem is az egyház irányítja. Isten ott és akkor mutatja meg magát, amikor akarja. De mindig látnunk kell, hogy amikor valami mozgás, valami pozitív mozgás támad, akkor az mindig fölülről jön. Gyerekkoromban sokszor úgy képzeltem, amikor szél volt és néztem a fákat, hogy a fák mozgatják a szelet, azok csinálják. Hát persze felnőttként meg kell tanulni az embernek, hogy ez pont fordítva van. De a lélek világában is fordítva van. Nem mi mozgatjuk Isten erőit, hanem az Úr lelke hozza létre a változásokat, az ébredéseket, a reformációkat, a megújulást. A lélek fú, ahová akar, zúgását hallod. De azért, ahogy mondtam, megkérdezhetnénk, hogy ebbe hol vagyok én? Az utolsó mondat a Joeli proféciában éppen erre mutat rá. A Szentlélek megtanít bennünket imádkozni. Így olvassuk, hogy valaki segítségül hívja az Úr nevét, az megmenekül, üdvözül. Bármennyire tőlünk függetlenül is munkálkodik az Úristen, nélkülünk nem akar munkálkodni. Megvárja azt, hogy hívjuk őt. Ezért mondja Jézus azt, hogy kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Sokszor elmondtam, hogy ez a mondat ismerős volt Jézus kortársai között a kumráni tekercsekben, 1947-ben fölfedezték azt, hogy ezt így mondták, csak nem egészen így. ott úgy hangzott ez a mondat, hogy keressetek, hogy találjatok. Zörgessetek, hogy megnyissák néktek. Hogy is változtatta ezt meg Jézus? Azt mondja, hogy azért kopogtass, mert valaki biztos meg akarja nyitni az ajtót. Arra vár, hogy ajtót nyisson, befogadjon és eléd lépjen. A tékozló fiú atya vár erre a kopogtatásra. Keressetek azért, mert Isten engedi magát megtalálni. Valaki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül, így olvassuk. A lélek munkája az, testvérek, hogy bármennyi káosz legyen körülöttünk és bennünk. Bármilyen sötét jelek vegyenek is körül bennünket, megtalálhatjuk azt a belső szobát, ahogy Jézus mondja, aminek a csendjében megszólíthatjuk a lélek által a mi atyánkat, úgy, ahogy Jézus tette, abbá, atyám. Milyen érdekes, hogy Pál apostol a már görögül beszélő gyülekezeteknek is így mondja Jézus anyanyelvén, arám anyanyelvén, hogy a Szentlélek által kiáltjuk azt, hogy abbá, atyám. Két szó volt, amit nem mertek a más nyelven beszélő gyülekezetek sem megváltoztatni Jézus szavai közül. Az egyik az volt, amit mi is megőriztünk, az ámen. Csak Jézus nem az imádság végére tette, hanem így kezdte a mondatot, hogy ámen, ámen, mondom nektek. Ő olyan bizonyosan akarta mondani azt, amit mondott, hogy semmi kétség nem fér hozzá. Mi az imádság végére tesszük, de legalább ilyen bizonyosan kellene nekünk is kimondani azt, hogy igen, úgy van, Uram, hiszem, hogy így van. És ugyanígy kellene kimondanunk az Atya nevét, ahogy a kisgyermek megtanult beszélni, és nagy bizalommal megszólította az édesapját, amikor bajba volt. Jézus erre tanít minket pünköstkor, a kisgyermek bizalmára, a segítségkérésre, hogy atyám segíts. Egyedül nem boldogulok, nem mennek a dolgok. Vagy talán éppen félek, mert azok a jelek, amik ott az égen megjelennek, vagy éppen körülöttünk, ugye tudjuk, hogy nem is olyan messze van a vér és füstfelleg, mert háborús korban élünk. Ilyenkor kiálthatjuk, hogy abbá, atyám, könyörülj rajtunk, és a te gyermekeiden, azokon a helyeken, ahol valóban csak a vért és a füstfelleget látják. Az igazi pünkösd az lenne, testvéreim, ha Isten népe ezzel a gyermeki ősbizalommal tudná hívni, kérni a segítséget. Atyánk, gyengék vagyunk, tele vagyunk félelemmel, de te közel vagy. Lelked által a szívünkbe vagy. Pál apostol azt mondja, hogy ez a lélek kiált a mi lelkünkkel együtt, amikor imádkozunk, bárcsak így lenne. Hogy miközben te imádkozol, maga a lélek a te lelkeddel együtt imádkozik az atyához, és kéri Jézus segítségét, kéri az atyát, hogy fogd a kezünket, vezess és bátoríts. Ilyen egyszerű. Ez a pünkösdi evangélium. Mert ez már nem a sebesen zúgó szélnek a hangja, hanem a halk és szelíd hang. Ne félj, megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Adja Isten, hogy ezt a hangot halljuk válaszul, akkor, amikor segítségül hívjuk most, és bármikor az Úr nevét. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, és egyben ez legyen az úrvacsorára való készülésünk is. A 226. dicséret első és második versét énekeljük. 226. dicséretünk, Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom.
Thank you. Szeretett testvéreim, amint előre hirdettük és láthatjátok is, e pünkösd ünnepében megterítettük az Úr szent asztalát, mi, kik részesedtünk az ige hirdetett áldásában, vegyük az ő látható áldását is, hiszen ő mondja, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ő hozzá, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Hogy mi is ő vele tudjunk vacsorálni, hallgassuk meg, atyám fiai, mi módon szerezte Krisztus Urunk az úri szent vacsora sákramentumát az utolsó vacsora alkalmában. Elénk adják ezt az evangéliumok, mégis legbővebben Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írt első levelének 11. részében a 23. verssel kezdődően eképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondta, vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsoráltak, vette a poharat is, és ezt mondta, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hozzáteszi az apostol, hogy vizsgáljuk meg azért önmagunkat, hogy méltó módon járuljunk, ugye, Isten az Úr asztalához. Így, ahogy hallottuk és láthattuk, és szemünk előtt vannak a látható jegyek, forduljunk Istenünkhöz bűnbánó módon. Istenünk, valóban hozzád fordulunk, Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom, énekeltünk. Nincs kihez járulnunk akkor, amikor a mulasztásainkra, a bűneinkre, az elkövetett, elgondolt, vagy szóban megvalósított vétkeinkre gondolunk, Istenünk. Így fordulunk most hozzád, Urunk, hogy kegyelmezz nekünk, hogy légy az az Isten, aki betölt minket a lelkeddel, aki betölt minket a bűnbocsánattal. Istenünk, így valljuk meg, egyenként is, és közösen is, hogy nem vagyunk méltók arra, hogy hogy a házadba jöjjünk, nem vagyunk méltók arra, hogy eljöjj a mi szívünkbe. És mégis kérünk, Istenünk, hogy csak egy szót szólj, csak egy poharat nyújts, csak egy kenyeret nyújts hozzánk, Istenünk, hogy meggyógyuljon a te szolgád, hogy meggyógyuljunk és teljesen a te szolgáddal legyünk, Istenünk, itt lent, s majd egykor odafent. Így kérünk, Istenünk, hogy hallgass meg minket, és imádkozzuk a gyülekezet közösségével, hogy könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Bűneink megvallása után, miután vallást tettünk hitünkről a keresztség sákramentuma elmondása után, így a szent jegyek vétele előtt feleljünk gyülekezetünk és egyházunk rendtartása szerint a következő kérdésekre. Hiszitek-e, kedves testvéreim, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy e szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Végezetül ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Szeretett testvéreim, én is veletek együtt mindezeket hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megáldom mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből az ő szent fiának érdeméért. Amen. Amen. Jöjjetek azért imáron, minden kész, az úrvacsora vétele elején a megszokott rendben jöjjünk ki, és az úrvacsorai éneklés kezdetén Topolánszky Laura fog énekelni, helyünket foglaljuk el, és az ő éneke után pedig a gyülekezet a kiírtak szerint először a 205. dicséretet, majd a 440., 459. és 460. dicséretet énekelje. Tehát először egy szolgálattal kezdünk. Köszönjük szépen ezt a szép szolgálatot, és akkor a 205. dicséret mindegyik verszakának eléneklésével kérjük, hogy szép rendben és szokott formában jöjjük az Úr asztalához.
megváltottalak, nevedet szólj.
Keresztény testvéreim, szeretett gyülekezet, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az úri szent vacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, mártírjaink, hitvalló őseink, és Istennek véghetetlen kegyelméből így élhettünk vele mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk titeket, hogy hiába valóvá ne tegyétek magatokban az ő kegyelmét. Erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Mielőtt megtérnénk, kedves testvérek, a hajlékunkban, emeljük föl szívünket, és forduljunk lélekben Istenhez, fohászkodva ő hozzá. Istenünk, hálát adunk neked, mennyei atyánk, azért, hogy most eléd járulhattunk, hogy találkozhattunk veled, hogy közösségbe lehettünk, Istenünk, a te szent asztalodnál, hogy ott lehettünk az utolsó vacsoránál. Kérünk, Istenünk, hogy valóban ne legyen ez hiába valóvá, hanem legyen emlékké, legyen szívbéli bizadalommá a szívünkben, legyen erővé, amely a gyengeségkor emlékeztet minket a te nagy kegyelmedre. És köszönjük, Istenünk, a te közösségedet. Azt is, hogy köszönjük az Anya Szent Egyházat, és azt, hogy ennek az egyháznak és ennek a gyülekezetnek a közösségébe járulhattunk nem egyedül eléd, Istenünk, hanem együtt. Köszönjük azt, hogy ismerhetjük egymást, hogy szerethetjük egymást. Köszönjük, Istenünk, azt, hogy nem küldesz el minket, hanem szeretetbe befogadsz a Szent Háromság Isten szövetségébe fogadsz minket. Így imádkozunk, Istenünk, a Szentlélek munkájáért az Anya Szent Egyházban, és bizony, amikor azon kívülre is eljutsz, Istenünk, imádkozunk azért, hogy legyenek láthatóvá tetteid a szolgáidon, legyenek láthatóvá a Szentlélek munkájának a jelei itt az egyházadban. Istenünk, így imádkozunk, nem csak ezért a gyülekezetért, hanem és nem csak a világ Anya Szent Egyházáért, hanem most különösképpen Magyar Református Egyházunkért is, hogy áldj meg minket, légy jelen munkád által, és imádkozunk, Istenünk, a kárpátaljai testvéreinkért is, hogy legyen elég nekik az a te kegyelmed, hogy az erőtlenségükben, amikor nyomorgattatásban, szomorúságban vannak, te legyél az ő erejük, a te lelked hassa át közösségüket, egyéni életüket. Istenünk, imádkozunk a gyászoló testvérekért, hogy a te lelked töltse be az ő szívüket békességgel és az elengedés csodájával. Így imádkozunk, Istenünk, a gyülekezetért és annak intézményeiért is, amennyire elsőre száraznak is hangzik, hogy intézményekért, abban folyó munkáért imádkozunk. Kérünk, Istenünk, hogy a Te lelked legyen jelen a falak között, a Te békességed legyen jelen mindenkor, és a Te áldásod. Így fordulunk hozzád hálásan, hogy áld meg szavainkat, cselekedeteinket, és ehhez a Te szent lelkedtől kapjunk erőt. Amen. Testvérek, imádkozzunk az Úr Jézus Krisztustól tanult szavakkal is. Ti tehát így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a gyülekezet hirdetéseit. Hirdetem, kedves testvérek, hogy ma délután 5 órakor, tehát nem 4 órakor, 5 órakor lesz az ifjúsági alkalmunk. Hirdetem, hogy holnap a pünkösd hétfőre való tekintettel délelőtt 10 órakor úrvacsorás istentiszteletet tartunk, és aznap este pedig kórus próba is lesz. Kedden 6 órakor bibliaóra, szerdán babamamakör bibliaóra lesz, és este 6-tól pedig a vasárnapi igéről, ige körül összegyűlő bibliakörünket tartjuk meg. Csütörtökön reggel 8-tól bibliaórára mindenkit nagy szeretettel várunk, és pénteken az elsős konfirmációs óra is meg lesz tartva. Szombaton 17:30-kor indul gyülekezetünk kis csapata, elég nagy csapata, pontosabban Mezőpannitra, a testvérgyülekezetünkhöz, tehát 17:30-kor, 5:30-kor reggel, jól értjük, van a találkozó itt a templomudvarban. És szombaton ettől függetlenül 10:30-től hittanóra lesz majd utána istentisztelet. A mai napon Szabados László testvérünk olvasta az igét. A mai istentiszteleten megkereszteltük Kacskó Henriket, szeretettel fogadjuk a gyermeket és a családját is a gyülekezet közösségébe. Isten áldását kívánjuk a gyermek életére. Szomorú szívvel tudatjuk, hogy elhunyt Tóth Tiborné, született Gács Gabriella testvérünk, temetése május 27-én 1 órakor lesz, 13 órakor a Nagytétényi Urna temetőben. Isten vigasztalását kérjük a gyászoló családokra. És átadom a szót Gondnak úrnak.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit az ünnepen. Mára virradóan pünkösdi virrasztást tartottunk a gyülekezetbe. Köszönjük a szervezést Imetné Pötörű Zsuzsannának, feleségemnek, és a részvételt mindazoknak, akik rászánták az időt, és imádsággal támogatták a gyülekezetet egész éjszaka. Szomorú szívvel jelentjük, hogy Vándorné Ablonci Margit óvodavezető állása bizalomvesztés miatt megszűnt. Ehhez az vezetett, hogy a dajkák és a technikai munkatársak április 24-én pénteken, tanítás nélküli munkanapon kötetlen összejövetelt tartottak az óvoda területén, az óvodavezető jóváhagyásával, és a súlyos, fegyelmi következményt igénylő esemény történt. Május 20-áig az óvodavezető mindezt nem jelentette a munkáltatói jogai gyakorlójának, Nagy Péter lelkésznek. Szabályos fegyelmi eljárást sem indított az óvodában. Ebben a helyzetben nem maradt más lehetőség, mint az óvodavezető munkaviszonyának megszüntetése. A presbitérium egyhangú határozattal megerősítette lelkészünk megfontolt bölcs döntését. Szakmai felügyelettel a presbitérium megbízta Bence Péter igazgató urat. A fegyelmi események a gyermekeket és a szülőket közvetlenül nem érintették, az óvodai szakmai munka eddigi magas színvonalát nem befolyásolják. Az óvodavezetői funkciót az óvoda SMS-e szerint a helyettesek látják el. Kérjük a testvéreket, hogy imádságba támogassák a terhek hordozóit, kérjük, hogy semmiféle sárdobálásba ne bonyolódjanak, ne bonyolódjunk. Eddig is nagyon sok pozitív és jó dolog történt. Történt egy szerencsétlen esemény, és történt egy nem megfelelő vezetői intézkedés. Nem kéne ezt tovább habosítani, terjeszteni, de hát azért azt kérjük, hogy fegyelmezettek legyenek a testvérek. Ha tájékoztatásra van szükség, akkor fordulhatnak a lelkészekhez, hozzám, mint gondnokhoz, és a presbiterekhez, akik részletes tájékoztatást kaptak és adnak azon a szinten, amire szükség van, hiszen itt személyiségi jókat figyelembevő információról is szó van. Tehát kérem még egyszer, hogy nyugodtan, méltósággal és az eddigi eredményeket támogatva viselkedjünk, különös tekintettel arra, hogy úgy gondoljuk, hogy a óvodavezetőnk eddigi munkája az értékes volt, értékeljük a további szakmai munkáját és pályáját, nem szeretnénk negatívan, sőt kimondottan szeretnénk pozitívan befolyásolni, és hát ezért fontos az, hogy ne történjen egy indulatból, érzelmi viselkedésből történő zajkeltés, bajkavarás. Kárpátaljai testvéreink javára a pénztárosi asztalnál, illetve Szalontai Zsuzsánál továbbra is lehet befizetni, halljuk a napi híreket, zajlik ez a, hát nem is tudom minek mondjam, milyen háború, bujkálnak a férfiak, a fiatalok, nincs aki pénzt keressen. Hát csak ugye ennyi illusztráció, hogy egy tanítói fizetés ma ott 22 ezer forintnak felel meg, de az árak az körülbelül ugyanott vannak, mint nálunk. Kérjük azt is, hogy aki még nem fizette be az előlegeket a mezőpaniti kirándulásra, az jelentkezzen Szalontai Károly presbiter testvérünknél, illetve nála lehet a gyülekezeti pólókat is beszerezni, mert kérjük azt, hogy így egységesen, de sokszínűen jelenjünk meg a kiránduláson. Az én hibám az, hogy rosszul írtam be a hirdetésekbe, tehát nem szombaton, hanem pénteken reggel találkozunk, tehát péntek reggel indulunk, 17:30-ra hirdetjük az érkezést, és 18:00-kor elindul a busz. Tehát ne kövessük azt a magyar szokást, hogy majd ráérek, meg ráérünk arra még. Tehát 17:30-ra itt lesz a busz, be lehet pakolni, lehetőleg legyen itt mindenki, és inkább induljunk hamarabb, mint később, mert hosszú út vár ránk. Sajnos ugye ezek szerint jó néhányan nem leszünk itt jövő vasárnap, ezért ezúton is jelzem azoknak a presbitereknek, akik itt lesznek, és esetleg nem utaznak, hogy június 2-án kedden presbiteri gyűlés lesz, és erre készüljenek, illetve bárki más, akit érdekel a presbiteriumnak a munkája, a szeretettel látunk. És hát áldott ünnepeket kívánok, és mindenkinek bölcs ünneplést, tényleg a Szentlélek kiáradását. Köszönöm szépen.
Isten áldását kívánjuk a gyülekezet életére. Befejező énekünk a 194. dicséret, ezt énekeljük Isten áldásának vétele előtt. A 194. dicséretünk így kezdődik: tartsd meg a gyülekezetnek. Istenek népe, Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa felét orcáját az Úr, és adjon nektek békességet. Amen.